ma délelőtt a példabeszédek könyvének a 31. fejezetét olvassuk el. Lemuel masszái király beszéde, amelyre anyja tanította. Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem? Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg. Lemuel, nem illik a királyokhoz a borívás. Nem illik az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a szetes ital kívánása. Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről, és helytelenül ítélkezik a nyomorultak ügyében. Adjatok szetes italt a veszendőnek, és bort az elkeseredett embernek. Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon tovább nyomorúságára. Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért. Nyisd meg szádat, ítélkedj igazságosan, ítéld meg a nyomorultnak és szegénynek a jogát. Derékasszony kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. Szeret gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a gazdújt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvázon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország béneivel ül együtt. Finom inget készít, és eladja, követ is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen.
A Bibliában nagyon sok helyen látjunk az Isten terve, amikor beszél a házasságról. És a példabeszédek könyve nem kivételező. A felolvasott ige szakaszban egyik legismertebb fejezet ebben a könyvben, amikor beszél a nemes, a derek asszonról, beszél arról, hogy milyen ez a nő, lényegében beszél egy kicsit arról, hogy milyen egy tökéletes édesanyja, és én azt mondom, hogyha az ember lát egy ilyen kép, akkor esetleg a legtöbb nőnek ez okoz egy probléma, abban, hogy én soha sem tudok ilyen lenni. És ha ez a mérce, és ha ezt a szintet kell elérni, akkor kudarc az életem, mert én soha sem tudok ilyen lenni. És remélem, hogy azt tudunk látni, hogy nem kell egy ilyen kisebbségérzés, hanem látjunk, hogy mire kell törekedni. Látjunk, hogy mi az, ami a cél. Hogy melyik irányba akarunk menni. Azzal a tudással, hogy lehetséges, hogy soha sem leszünk olyan, de mégis az a cél. A 18. részben, a 22. vers, a következőt olvasunk. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. És tovább a 31. részben, a 10. vers, Derek azt mondta, kicsoda találhat. Érteke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Emlékezünk, amit elhangzott múlt héten, hogy Salamon ezt a könyvet, ez a gyűjtemény, ő készítette a fiának. És azért a legtöbb gondolat a könyvben egy férfinak szó. És én azt mondom, hogy nagyon sok ilyen helyzet lehet fordítani, és azt mondja, hogy ez igaz a másik helyzetben is, hogy az a nő, aki talál egy megfelelő férfit, az is egy kincset talál. Nagyon szomorú volt nekem hallani egy pár héttel ezelőtt egy nőről, egy pár éve megismertem egy másik gyülekezetből, akkor, amikor megismertem, fiatal volt, meg egyetemista volt, és egy-egy nyári csendes heten szolgált együtt velünk, 10 évvel ezelőtt, 8-10 évvel ezelőtt, és hallottam egy pár évvel ezelőtt, hogy férhez ment. És most egy pár hónapja hallottam, hogy elvált. És szomorú volt, és amikor beszéltem emberekkel, a lányal nem beszéltem személyesen, de amikor hallottam a történet, egy olyan történet, hogy ez a fiú csinált azt, amit kellett csinálni, hogy megszerezzen ezt a lányt. Ő azt mondja, hogy azért ő megtért, és azért kezdett templomba járni, de az esküvő után ő tovább nem járt templomba. Ő nem dolgozott, és ő azt várta, hogy ez a lány mindent csinál. És én azt mondom, hogy ez a lány, amikor hozott ezt a döntést, ő nem talált egy kincset. Ő lejjebb rakta a mércét. És ő kész volt férhez menni egy olyan férfihez, aki nem volt egy istenfélő ember. És én azt mondom, hogy az a látjunk a szomorú következni. Hogy az a házasság idővel tönkre ment. Olvastam nemrég egy könyvben következő gondolatot. Egy férfi a következőt mondott. Azt mondja, hogy nem értem Isten. Amikor beszélt a feleséget, amikor teremtett téged, hogy hogyan tudta csinálni azt, hogy te olyan gyönyörű vagy, mégis olyan ostoba, hogy teljesen dolgod vagy. A nő így válaszol a férfinak, ő azt mondja, hogy azért szépen teremtett engem, hogy te feleségül veszel. És azért én ostoba vagyok, azért én bolond vagyok, mert így én hozzád mentem. Vagy ismerjek a Winston Churchill, amikor volt egy nőhoz, aki ott volt a kormányban a Lady Ashley. És a Churchill, a Lady Ashley egyszer mondta a Churchillnek, hogy Churchill, ha te lennél az én férjem, én valami éres, hallanod méret innen a te kávédba. A Churchill azt mondja, hogy Lady Ashley, ha te lennél az én feleségem, én meginném azt. Mi tudunk nevetni ezen, de a lényeg az, hogy nagyon szomorú, amikor mi látjunk, hogy egy kapcsolat jut arra a pontra, hogy egy férj és egy feleség tovább nem tudnak szeretni egymást. És tönkre megy az a kapcsolat. A példabeszédben akarunk nézni először, hogy mi az a fő veszély a férfiaknak, utána fogunk látni, hogy mi a fő veszély az asszonyoknak, és utána fogunk látni, hogy mik azok a konkrét tanácsok, ami Salamon ad, hogy legyen egy jó erős házasság. A férfinak a fő veszély a parázsnoság. A férfinak a fő veszély a házasságon kívüli kapcsolat egy másik nőnek. Érdekes, hogy végig ebben a könyvben, hogy a Salamon újból és újból fölhozza ezt a veszély az ő fiának. És amit ő mond erről a veszélyről, ha menjünk az ötödik részre, beszél arról a nőről, aki az utcán van. És beszél arról, hogy milyen veszélyes ez a nő a férfinak. A nyolcadik versben ő azt mondja, hogy messze került el az ilyen nőt. Ne közelíts haza ajtajához. Így azt mondja, hogy ha mi akarunk kerülni a veszély ebben a területben, nem szabad közelebb menni ahhoz. Sokszor azt mondják, hogy valakinek, aki alkoholista, és felszabadul attól, akkor nem biztos okos dőle neki újból menni abba a kocsmába, ahol éveken keresztül ő berúgott. Az jelent egy veszély neki. És amikor ő gyenge, látni kell, hogy ez egy veszély. És kerülni kell azt a veszély. A férfinak kell látni azt, hogy mi az a veszély az ő életében, és kell látni azt, hogy ő hogyan tud kerülni azt a veszély. Mik azok a gyakorlati lépéseket, amit tudunk csinni, hogy kerüljünk a veszélyt. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben sokkal nagyobb a veszély ma, mint csak 20-30 évvel ezelőtt. Miért mondom azt? Azért mondom, hogy egy pár évvel ezelőtt, ha egy férfi akart nézni olyasmi, ami nem építő, ami nem tesz jó neki, akkor az egyetlen mód az volt, hogy be kellett menni egy boltba, vásárolni egy újságot, amit ő akar megnézni. De volt egy társadalmi hatás. Az ember nem akar bemenni egy boltba, mert lehetséges, hogy a szomszéd ott lesz, és látja, hogy ő mit vásárol. És akkor kellett titokban csinálni ezt. Egy pár év múlva úgy alakult a tévécsatornának, hogy már a tévén az ember tudta látni olyasmit, ami csak egy pár év azelőtt nem volt lehetősége megnézni. És most már azt mondom, hogy esetleg a legnagyobb veszély a számítógép és az internet. Hogy most már az ember nem kell bemenni egy boltba vásárolni valamit, hogy valaki látja, hanem ott, a saját házában, ő tud nézni bármit, amit akar. És én azt mondom, hogy ez egy veszély. És tudomásul kell venni, hogy a férfiaknak ez egy veszély. És dönteni kell, hogy mit fogunk csinálni. A Jobb könyvében 31. részben Jób a következőt mondott: szövetséget kötöttem szememmel, hogy ne tekintsem a szűzekre. Ő egy olyan döntést hozott, és egy nagyon erős kifejezést használ. Ő egy szövetséget kötött a saját szemébe. Ő egy olyan elhatározott hozott, hogy én semmiképpen nem fogok csinálni. A férfiaknak kell egy hasonló döntést hozni. Én nem fogok bajba kerülni így. Én fogok kerülni ezt teljesen. Itt a 6. részben a példa beszédekben a 27. és a 28. vers. Vihet-e valaki tűzet a kerébe úgy, hogy még ne gyűladjon a ruhát? Vagy jalhat-e valaki farazon úgy, hogy a lába még nem égjen? Beszél arról itt, hogy ha valaki ezt csinál, akkor nagyon nagy a tűz lesz. Mit mondjuk a gyerekeinknek? Mi azt mondjuk neki, hogy nem szabad játszani a tűzzel. Az veszélyes. De valahogyan mi büszke férfiak azt mondjuk, hogy én erős vagyok, ez nem fog játszani veszély nekem, mert esetleg a másik ember neki, de nekem nem. Tévedik. Ha mi azt gondoljuk, hogy mi olyan erős vagyunk, hogy ez nem jelent veszély nekünk. Kerülni kell a veszély. Védeni kell a házasságunk azzal, hogy kerüljük a veszélyt. A férfinak a legnagyobb veszély a házasságunk. Egy nem helyes kapcsolat a házasságon kívül. Jó? Most beszéljünk a nőkről. Mi a legnagyobb veszély a nőknek? A nők hogyan tudna legkönnyebben tönkretenni egy jó házasságot? Esetleg fogtok meglepni. Mert én azt mondom, hogy amit mondtam a férfiaknak, szerintem az nem meglepetés. Az ember azt mondja, hogy igen, ez így van. Példabeszéde 21. rész. A 19. vers. Jobb a tetőr sarkon lakni, mint Zémbek asszonnyal együtt a házba. Vagy ha tovább menjünk a 19. versben, Jobb a puszta földön látni, mint Zémbek és bosszus asszonnyal. Ez a két ige. Azt mondja, hogy egy férfinak a legrosszabb dolog, amit ő tud képzelni egy házasságban, egy olyan feleség, aki soha sincs megelegedve semmivel a házban és a kapcsolatban. És az a feleség szívesen elmondja ezt a férjen. És állandóan ezt mondja neki. Valahogyan van nagyon sok feleség, aki megvan győződve, hogy az ő feladata a házasságban megváltozni a férjét. És egy kis tanácsot szeretnék adni a feleségeknek. Ez lehetetlen. az nem a te feladatod. Isten sohasem ad neked azt a feladatot, hogy változni kell a férjedet. És ha te próbál változni őt, a következmény pont az ellenkező lesz. Én férfi vagyok, én egy kicsit látom, hogy mi hogyan gondolkodunk. Nem hiszem, hogy én olyan más vagyok, mint egy másik férfi. És néha, amikor valaki ad valami ötletet nekünk, vagy mi lenne, ha így csinálod, mint férfi, akkor a legszevesebben mi pont az ellenkezőt fogunk csinálni. Mert nem mondom, hogy ez helyes, de én azt mondom, hogy az a büszkeség, ami bennünk van, az akkor belőle. Azt is mondom, hogy fordítva is lehetséges, mert a férfiak is tudnak ugyanezt a probléma egy házasságban, hogy mi próbáljuk változni a mi feleségünk. És az sem egy, olvashatunk arról a 26. részben a 21. versben, de valahogyan így a Salamon sokkal erősebben beszél. Látjuk a példákat. Jobb a tetszer sarkon lakni. Na azt kell tudni, hogy ott milyen volt a tetszer, egy lakószetszer, ha az ember a tetszer sarkon lakik, a csint van, ahol esik az eső, ahol hideg van, ő azt mondja, hogy ez jobb, mint együtt élni a házban egy ilyen asszonnal. Jobb lakni a sivatagban, víz nélkül, mint egy ilyen asszonnal. Azt mondja, gondoljatok róla. Ha te ilyen vagy, mi az, ami jobb ennél a férjednek? Lényegében bármi jobb, mint az. Ha a puszta közepén lakni jobb, mint az, akkor bármi jobb annak. És azt kell látni, hogy az asszonyok nem egy külső kapcsolattal tönkretesznek a házasságot a legtöbb helyzetben, hanem a beszéddel. Azzal, hogy állandóan kifejeznek azt, hogy valami nem felel meg, amit a férje csinál. És a férfinak nagy szükség van arra, hogy valaki tiszteli őt. Az Efézus 5-ben, amikor Pál beszél a házasságról, ő azt mondja, hogy a legfontosabb, amit a feleség tud csinálni, az, hogy ő tiszteli az ő férjét. A férfinak szükség van arra a tiszteletre. Arra, hogy valaki félnéz, és dicséri őt. A feleségnek szükség van, amit látjunk az Efézusban, a szeretetre, pont az a veszély, hogy a férfi nem arra szeretett a feleségnek, hanem valaki másnak. Feleségek, a feladatod nem változni a férjedet, hanem szeretni. Bízni kell Istenben, hogy ő hozza a változásokat a férjedben. Az nem a te felelősséged. Szóval látjuk a két beszélt. Akkor most nézünk, hogy akkor mi a megoldás? És itt fogunk nézni egy kicsit a 31. részben, hogy milyen ez az asszony, először nézzünk ezt. Mi látjunk, hogy a 11. versben, hogy az Úr a szívből bízik benne, vágyana él nem fog. Én gondolkoztam egy kicsit arról, hogy hogyan lehet fordítani ezt 21. századi nyelvre, és azt láttam, hogy a fér gondolat nélkül, lelkiismeret furulás nélkül szívesen odaadja a hitelpartját a feleségének. Mert ő tudja azt, hogy az ő felesége nem fog rosszul használni azt a hitelpartját. Tudja azt, hogy ő jó sáfar lesz az alapénzzel. A fér tud bízni az ő feleségeben, hogy ő jól gazdálkodik azzal, ami van. Egy bizalom kérdésről van szó. Ha tovább menjünk a 14. és 15. versben, fúl kell még éjjel, ételt ad haza népének, és rendelkezés szolgáinak, ha az a szándéka mezőt vásárol, vagy várják, az a 14. visszamegyek a 14. bocs, hasonló a kereskedő hajaihoz, távolból is hoz eledelt. Látjunk, hogy a jó feleség gondoskodik a családjával. Ő gondoskodik abban, hogy van a megfelelő étel a konyhában, és nem csak az, hogy ott van, hanem ő készítje a családnak. Lényegében én ezzel mondom, azt mondom, hogy ez a derék asszony, ő rendet tart az ő otthonában. Rend van ott. Mindig jól működik az ő otthonában. Ez az ő feladata és szerepe. De nem akarok, hogy a nők azt mondnak nekem, hogy Monty, mi ma a 21. században éljünk, és a nő egyetlen szerepe nem az otthonban. És én teljesen együttértek az Alhatóval olvasom. Én azt mondom, hogy igenis van rend az otthonban, de mi azt látjunk a 16. versben, hogy ő mezőt vásárol, hogy ő készít, dolgozik ott a mezőn, utána tovább olvasunk, látjuk, hogy ő tud vállalkozni. Lényegében ő tud jól dolgozni a házon kívül is. Szóval mi azt látjuk, hogy ez a gyerek azon rendet csinál az otthonban, és van munkája a házon kívül is, ahol ő tud behozni jövedelmet a házba. Azt mondom, hogy ezt nem jelenti egy másodpercre, hogy most már mi férfiak csak tudunk keresni egy jó fotelt, és leülni, és azt mondja, hogy jó, most már a feleség ő csinál rendet az otthonban, és keres a házon kívül, az én feladatom csak pihenni. Szó sincs arról. Mi azt látjuk, hogy ebben a könyvben is majd fogunk látni, hogy igenis a szorgalmas munka, az egy elvárás a férfitól is. És az mind az otthonban, mind a munkahelyen. Tovább nézünk a 26. versben. Szája bölcsességre nyílik, a nyelve szeretetre tanít, akkor itt visszajön az a gondolat, hogy milyen fontos a szeretet. És a mai napon ünnepeljünk az angyak napja, én azt mondom, hogy a gyereknek a legfontosabb dolog, amit mi tudunk adni a gyereknek. A legfontosabb dolog, amit egy szülő tud adni a gyereknek, az, hogy van egy szeretet kapcsolat a társával. Ez a legnagyobb ajándék, amit egy szülő tud adni a gyereknek. Ha a gyerekek tudnak látni azt, hogy a szüleim szeretik egymást, mi jobbat nem tudunk adni a gyerekeinknek. Ha látnak azt a szeretet, akkor az a gyerek biztonságban van. Tavaly egyszer Kinti Egyetemen a Josh McDowell bejött és tartott egy előadást, és ő mesélt arról, hogy egyszer az ő fia hazajött az iskolából, és egy kicsit kétségbe volt esve. Szóval nagyon rossz kedve volt, és az édesapja végre tudta kihúzni belőle, hogy mi volt a probléma. És az volt a probléma, hogy ott az iskolában vagy két vagy három legjobb barátja egy év alatt mind a három helyzetben a szülők elváltak. És akkor a gyerek hazajött, és amikor kezdett beszélni az édesapjával, a Joshal, ő a fia folytatta a kérdést, hogy apu, ti mikor fogtok elválni? Szóval valahogyan felmerült a gyerekben, hogy előbb-utóbb minden szülő elvált. Mert abban a körben, ahol ő élt, ez így történt. És amikor a gyárs magyarázta neki, hogy ő nem fog élválni az a gyerek édesanyjától. És amikor magyarázta, hogy mennyire szereti az ő édesanyját, akkor teljesen megváltozott a gyereket, mert újból biztonságban volt. Nem volt félelemben a szeretet. Nézzünk meg két más igéje példabeszédekben, ami kapcsolódik ehhez. A 15. rész, a 17. vers. Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör, ahol gyűlölet van. Én nem tudom, de a főzőleg nem a kedvencem. Lehetséges, hogy van más, aki így vannak, de az Egyesült Államokban én sohasem ettem főzőleget. Először kóstoltam, amikor idejöttem Magyarországra 27 évvel ezelőtt. És akkor nem volt a kedvencem, és azóta nem változott a véleményem róla. Vannak olyan főzőlegek, amit tudok, mindegyik tudok megint. De én azt mondom, hogy én az életemben, amikor én főztem, nem főztem főzőleget. De ez az igény azt mondja, hogy jobb az az otthon, ahol főzőleg van egy szeretet. Mint az az otthon, ahol minden van, egy gyűlölet. Ez igaz? Igen. A szeretet az fontosabb, mint bármilyen anyagi tárgy egy otthonban. Legyen a főzőlejt, ha van szeretet. 17. rész, 9. vers. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre. De aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Ez azt mondja, hogy ahol szeretet van, az letakarja a bűnt. A bűn tovább nem hat. A bűn kiesik a szívből. Ahol szeretet van. Ahol mi képes vagyunk megbocsátani. A szeretet. Erre van szükség a házasságban. Ez az igé beszél a 31. részben, hogy ez az asszony a szeretet ról és a beszéd a 26. versben, hogy amit ő mond, az bölcsesség, az egy megfontolt gondolat, ami kijön a szájából. Milyen a beszéd? Nem tudom, hogy ki tanulta már azt a közmondást, amit mi használtunk kint az Egyesült Államokban, amikor én gyerek voltam, már mondtam ezt, érdemes megtanulni. Egy kör vagy egy bolt tud eltörni a csontjaimat. De amit mondsz, az nem zavar engem. Gyerekként mi ezt mondtunk, amikor valaki mondott nekünk valamit, ami bontott, ami zavart. Mi azt mondjuk, hogy a kör és a bolt az eltörheti az én csontot, de amit te mondsz, az semmi. Én azt mondom, gyerekeknek ez egy jó véder mondat, de azt kell mondanom, hogy a házasságban ez nem igaz. Mert azt mondom, hogy az, amit a másik ember mond, az nagyon nagy kárt tud okozni. És az a probléma, hogy sokszor egy heves vitában mi mondjunk valamit, mielőtt gondoljuk. De már mondtunk, ma okoztunk a sebet, és nem tudunk visszacsinálni azt. Én néha örülném, ha az a mondat, valahogy én tudném egy horgászbolttal visszahúzni. Úgy, hogy az visszahúzom a szájamba, jobb lett volna, ha nem mondom azt. De akkor már késő. Akkor az a beszéd már okozta azt a kárt. A példa beszédben azt látjuk a 15. részben, hogy a higat választ elhárítja az indulatot. De a bántó beszéd hargott. Én rég tanultam, hogy az, hogy legyen egy jó vita a házasságban, szükség van két részvevőre. Ha az egyik ember tud egy hív választ adni, akkor az nagyon gyorsan lecsendesítja azt a veszélyes helyzet. Akkor tovább lesz nagyobb a probléma, ha mind a ketten kezdjünk támadni. És mind a ketten kezdjünk mondani olyat, amit nem építő. A 16. rész, a 32. vers. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatlan uralkodó annál, mint aki várost hódít. A türelmes ember többet ér, mint egy hős. A türelmes. Az egy kincs a házasságban. De ezzel a gondolattal visszajövünk arra, ahol kezdtünk. Amikor azt mondtunk, hogy egy nőrakod, én nem tudok ilyen lenni. Én soha sem leszek egy derekasszony. Mi férfiak azt mondjuk, hogy én soha sem tudok türelmes lenni. Én soha sem tudok uralkodni az én nyelven fölött. Mi a megoldás? A Galata 5. részben a 22. és a 23. vers. Következőt olvasunk. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szíveség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartozás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Én azt mondom, hogy ha mi próbáljunk élni egy házasságban, vagy egy családban gyerek, ha mi próbáljunk úgy élni a saját erőnkből, és próbáljunk tökéletes ember lenni, az lehetetlen. A Galata 5-ben mi olvasunk, hogy a lélek gyümölcse. Az, ami kell egy jó házasságban, az, ami kell bármilyen jó kapcsolatban. És újból azt látom, hogy ez az igény nem mondja azt, hogy a manti gyümölcse. Ez az igény azt mondja, hogy a lélek gyümölcse. Én képtelen vagyok a saját erőmmel egy megfelelő férmény. Én képtelen vagyok úgy élni, ahogyan Isten vár tőlem a saját erőmben. Mert egy bűnös ember vagyok. Akkor is, ha Jézus Krisztus az én megváltom. De mint keresztény ember, én képes vagyok másképpen élni, mert az Isten lelke bennem van. És ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy azért tudunk másképpen élni, mert Isten lelke bennem van. A döntés az, hogy én fogok-e engedni, hogy ő uralkodik az én életemben ma. Reméljünk, hogy amikor gondolkodunk ezek a tanácsokról, amikor gondolkodunk ezek a helyzetekről, tudunk látni azt, hogy van lehetőségünk. Így van. Ha ragaszkodunk Istenhez, ha ragaszkodunk a mi megváltunkhoz, ha azzal az új élettel éljük, ahogyan az Isten lelke bennünk lakik, imádkozunk. Édesatyám, nagyon fáj a szívem, amikor látom azt, hogy tönkre megy egy házasság. És valahogyan látom azt, hogy a gyökere mindig ott van, hogy az egyik vagy mind a két társ nem hálandó teljes mértékben bízni benned. Kérünk, segíts minket látni azt, hogy a keresztény élet nem nehéz, hanem lehetetlen. És az egyetlen reménységünk az, hogy bízunk benned, és próbáljunk tőled függni. És hogy napról napról tapasztaljunk azt, hogy te kegyelmes vagy velünk. És te vagy, aki új életet és erőt adsz nekünk a keresztény élethez. Kérünk, segíts minket, hogy tudunk ragaszkodni hozzád. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.